Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, abban is a Biblia tanulmány rovat, abban is Jákob történetével foglalkozunk, és ez már a 12. vagy hogyha úgy tetszik, a tucadik epizód. Nem is tudom, hogy van-e ilyen szó, hogy tucadik. De mielőtt belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornára minden lehetséges félefajta fórumon, a Facebookon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en, és ne tartsátok magatokban a véleményeteket, ne tartsátok magatokban a tetszéseteket, vagy nem tetszéseteket, hanem nyilvánuljatok meg. A csatorna életében úgy tűnik, hogy a YouTube az elsődleges kommentfelület, tehát odavárom a kommentjeiteket, gondolataitokat, vagy éppen kritikátokat, de írhattok nekem e-mailt is, és akik e-mailt írtak, azok elmondhatják azt, hogy én minden e-mailre válaszolok. És hogyha eddig még nem láttátok volna a Biblia tanulmány videókat, vagy most kapcsolódtok be újra a Biblia tanulmány videóknak a sorába, belinkelem ide alulra, és be tudtok kapcsolódni, hiszen ez már a 12. rész, szóval érdemes megnézni az előző 11-et, hogyha érteni akarjátok, hogy itt tulajdonképpen mi történik a mai szakaszunkban. Az előző epizódot ott fejeztük be, hogy hatalmas nagy baby boom volt Jákobéknak a családjában, összesen 4 feleségtől, 2 mondjuk így, hogy főfeleségtől és 2 szolgálólánytól születtek gyermekei a történetünk idején, vagy hát ott, ahol a mai epizódban fölvesszük a fonalat a történetben, ez idáig 12 gyermek született, ebből 11 fiú és 1 lány, és ott fogjuk felvenni a fonalat, hogy Jákob tulajdonképpen ledolgozta azt az árat, amelyet az ő nagybátyja Lábán megnevezett a második lánya, kisebbik lánya Ráhel tekintetében, hogy Jákobnak még 7 évig kell dolgoznia Lábánnál. Ezt a 7 évet eltöltötte Jákob, erről beszéltünk az elmúlt epizódban, és most pedig ott fogjuk fölvenni a fonalat, hogy Jákob újra venné, és most itt nem átvitt értelemben, hanem szó szerint a sátorfáját. A mai szakaszunk Mózes első, avagy a Teremtés könyvének a 30. fejezetéből van, annak is a 25. versétől fogom olvasni egészen a fejezetnek a végéig, a 43. versig, így hangzik az igénk. Történt, hogy miután Ráhel megszülte Józsefet, Jákob azt mondta Lábánnak: bocsáss el engem, hadd menjek haza a szülőföldemre. Add ki feleségeimet és gyermekeimet, akikért szolgáltam neked, hagyj menjek el, hiszen te tudod, mennyit dolgoztam nálad. Lábán azt felelte neki: bárcsak elnyerném jó indulatodat, megtudtam a jelekből, hogy te érted áldott meg engem az Úr. És hozzátette: szabd meg a béredet, amit szeretnél tőlem, és én megadom neked. Jákob azt felelte neki: te tudod, hogyan szolgáltalak, és mivé lett nálam a jószágod. Az a kevés, ami érkezésem előtt volt, sokra szaporodott, mert megáldott téged az Úr a lábam nyomán. De mikor tehetek már valamit a magam családjáért is? Ekkor Lábán azt kérdezte: mit adjak hát neked? Jákob így felelt: nem kell adnod nekem semmit, ha megteszed ezt az egyet. Tovább legeltetem és őrzöm a nyájadat. De ma végigjárom az egész nyájadat, különíts el abból minden pettyest és tarkát, meg minden feketét a juhok közül és a kecskék közül is a tarkát és a pettyest. Ez legyen a bérem. Az mutatja meg, hogy igaz ember vagyok-e, hogy majd amikor eljössz megnézni a béremet, lopott jószág lesz nálam mindaz, ami nem pettyes vagy tarka a kecskék között, és nem fekete a juhok között. Lábán ezt mondta: jó, legyen úgy, ahogy mondod. És elkülönítette még azon a napon a csíkoslábú és a tarkabakokat, minden pettyes és tarka kecskét, mindazt, amelyiken valami fehérség volt, és minden feketét a juhok közül, és a fiaira bízta. Majd 3 napi járóföldet hagyott maga és Jákob között. Jákob pedig tovább legeltette Lábán többi juhait. Jákob ekkor gyenge, nyárfa, mandulafa és platán vesszőket vágott, majd fehér csíkokat faragott beléjük úgy, hogy lecsupaszította a vesszőket a fehér részig. És odarakta a kecskenyáj elé a csíkos vesszőket a vájukba és itatókba, ahová inni járt a nyáj, mert akkor szoktak párzani, amikor inni jártak. Ott párzott a nyáj a vesszők előtt, és ezért csíkos lábokat, pettyeseket és tarkákat ellett a nyáj. Azután külön választotta Jákob a juhokat, szembefordította a nyájat Lábán csíkos lábú és fekete nyájával, így szerzett magának külön nyájakat, amelyeket nem eresztett Lábán juhai közé. Valahányszor a nyáj fejlettebb állatai pároztak, odarakta Jákob a vesszőket a vájukba a nyáj elé, hogy a vesszőket látva pározzanak. de amikor satnya volt a nyáj, nem rakta oda, úgyhogy Lábánnak jutottak a satnyák, Jákobnak pedig a fejlettebbek. Így ez az ember egyre jobban gyarapodott, lett neki sok nyája, szolgálólánya, szolgája, tevéje és szamara. Eddig a mai szakaszunk. Több nagyon érdekes dolog is van a mai szakaszunkban, ami egy kicsit ilyen népmesére hajaz, de ne szaladjunk annyira előre. Azzal indul a szakaszunk, hogy miután József megszületik, akkor ugye Jákobnak a 11. fia a 12 közül, Ráheltől, úgymond a kedvenc feleségétől, vagy az igazán szeretett feleségétől született meg József, akkor eldöntötte Jákob, hogy ideje venni a sátorfát és továbbállni, adott esetben hazamenni. Ugye már elég sok idő telt el, tehát számíthatott arra, hogy valamennyire lazult a helyzet otthon is, és nem lesz olyan feszült minden, mint mikor lelépett sok-sok évvel ezelőtt. Szól Jákob Lábánnak, hogy hát adja ki neki a feleségeit, a fiait, és mindenét, amilyen van. Nagyon érdekes ez a kijelentés, mit jelent ez, hogy adja ki? Azt jelentette, hogy amikor Jákob szinte minden nélkül, nem szinte, hanem teljes mértékben minden nélkül megérkezett Lábánhoz, és Lábán őt, mint nagybátyja befogadta, akkor tulajdonképpen Jákob csatlakozott Lábánnak a nemzetségéhez. Tehát ott Lábán volt a főnök. Akkoriban, az ókori keleten az emberek ilyen nemzetségekben laktak, ahol általában, nem feltétlenül, de általában a legidősebb férfi volt a közösségnek a vezetője, amely nem csupán egy-egy generációs családból állt, hanem sok-sok, hol nagyon sok, hol kevésbé sok, több generációs családból. Jákob kilépett a saját maga rendszeréből, amit ugye jelentett Izsák, az ő édesapjának ugye a vezetése, az ő nemzetségéből kilépett, és átlépett Lábánnak, az ő nagybátyjának a nemzetségébe. Tehát praktikusan mindaz a munka, mindaz a gyarapodás, ami az ő munkája kapcsán keletkezett az összcsaládi vagyonban, az nem az ő tulajdonát képezte, hanem addig élvezhette annak az előnyeit, vagy annak a kényelmét, amit megszerzett, amíg ő tagja ennek a nagy családnak, vagy ha úgy tetszik, akkor nemzetségnek, akinek pedig Lábán a feje. De ugye megegyeztek Lábánnal, hogy mi a helyzet, először 7 évet szolgált, aztán utána még 7 évet kellett szolgálnia, tehát a 14 évnyi szolgálat után úgy érezte Jákob, hogy ideje elmennie. Viszont ehhez engedélyt kellett kérnie, vagy legalábbis áldást kellett kérni a szónak nem spirituális értelmében, hanem úgy, hogy meg kellett beszélni azt, hogy őt elengedjék, és el tudja vinni magával mindazt, ami és aki jár neki. De azt látjuk, hogy Lábán nem nagyon akarja őt elengedni. Ennek az oka pedig az, és ez a másik nagyon érdekes dolog a szakaszunkban, ugyanis Lábán azt mondja, hogy látom a jelekből, hogy azért gyarapodok én gazdasági szempontból, tehát azért vagyok egyre vagyonosabb, azért egyre nagyobb a hatalma a nemzetségemnek anyagi szempontból, mondja Lábán, mert hogy te érted, megáld engem az Úr. Az áldás, amely nagyon nagy szerepet játszik Jákobnak a történetében, de nem csak Jákobnak a történetében, általában az Ószövetségben, az Istennek az áldása az egy olyan vonal, vezetés, ami végigvonul szinte minden történetem, azt megint látjuk itt előbukkanni a történetnek ezen a pontján is. Ugyanis az az ígéret, amit az Isten tett Jákobnak, minthogy meg lesz áldva, az valóra vált, csak éppen olyan keretek között, hogy ennek az áldásnak, az legalábbis ezen áldás anyagi részének a profitja, az nem Jákobnál landolt, hanem ő érte Lábánnál. Különös az a szó, amit itt használ Lábán, hogy a jelekből látom, ugyanis ez a szó, ami itt van, ez a nahás szó, ez egy gyakorlatilag az ilyen jóslásnak, meg varázslásnak a szava az Ószövetségben. Fontos azt tudatosítanunk, hogy ebben az időszakban még a törvény előtti, tehát a mózesi törvények előtti időszakban vagyunk, úgyis szokták ezt nevezni lelkiismereti kor, tehát amiben az ember csak a saját lelkiismeretére, illetve Istennek a direkt vezetésére tudott hagyatkozni, nem volt sem írásos, sem szóbeli olyan hagyomány, ami keretezte volna az Istenhez tartozó embereknek az életét. Tehát amikor Lábán azt mondja, hogy a jelekből látom, hogy érted, áldott meg engem az Úr, azaz, hogy varázsoltam egy kicsit otthon, és abból nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az Isten vezet téged, és ennek a vezetésnek a profitja az anyagi szinten nálam landol, akkor nem kell Lábánt emiatt elítélnünk. Ugyanis, amíg a mózesi törvények ugyanezt a szót, ugyanezt a héber nahás szót használva elítélik az ilyen jellegű cselekményeket, itt még a mózesi törvények előtt vagyunk. Hogyha esetleg valakit érdekel, hogy hogy milyen szabályok vonatkoznak az ilyen jóslás, varázslás témakör a mózesi törvényekben, akkor Mózes 3-a vagy a Léviták könyvének 19. fejezetének a 26. versét érdemes fölkeresni, mert ott szól már egyértelműen a törvény arról, hogy ezt nem lehet. Itt viszont még lehet, és azt láthatjuk, hogy működik is, hiszen Lábán tisztában lesz azzal, hogy az ő prosperitásának és az ő vagyoni helyzetének a bázisa az tulajdonképpen Jákobnak a személye, hiszen ő miatta áldja meg őt az Úr. Éppen ezért próbálja meg marasztalni Jákobot magánál, és mégpedig azzal, hogy megpróbál neki visszaosztani abból, amit ő kap, és mondja, hogy nevezd meg a béredet, bármennyit fizetek neked, maradjál. De aztán Jákobbal végül úgy egyeznek meg, hogy igen, ki lesz neki fizetve egy bizonyos mennyiségű összeg, most mondom így idézőjelben, hogy összeg, de ő azért mégiscsak el fog menni. Tulajdonképpen úgy kell ezt kezelnünk, mintha Lábán a lányai után most fizetné ki a hozományt Jákob számára. És ez a hozomány nem más, mint élő állat. Az akkori nomád, félnomád körülmények között, amikben a bibliai emberek éltek, és így Jákobék, Lábánék éltek, abban a vagyonnak és az anyagi javaknak a elsődleges fokmérője a házi állatok voltak, a nyáj. Elsőrenden bárányok és kecskék, ennek az volt az oka, hogy ilyen bárányok és kecskék voltak is, mondjuk nem baromfi vagy szarvasmarha, úgyis ezek voltak azok az igénytelen állatok, amelyeket viszonylag kevés belefektetett energiával és viszonylag kevés takarmányozással, viszonylag jó hatásfokkal lehetett tenyészteni, ez különben azon a környéken mai napig így van. Apropó, hogyha már állatok, meg növényzet, meg ilyesmi, akkor ajánlom nektek, ha eddig még nem hallgattátok volna meg, akkor a Nincsen Földrajz Biblia nélkül adást mindenképpen, podcast adást mindenképpen hallgassátok meg, azt is belinkelem ide arról, ott beszélek részletesen az időjárásáról, ennek a közel-keleti régiónak, a növényzetéről, mezőgazdaságáról és minden egyébről. És hát azt mondja Jákob Lábánnak, hogy oké, akkor legyen az, hogy válasszuk ki, hogy a nyájból, hogy melyek legyenek az enyémek, és melyek maradnak itt, amelyek nem jönnek velem, és feleségeimmel, és a minden többi cuccommal együtt, amikor elhagyunk téged. És itt egy ilyen népmesei, amire már utaltam is itt az adásnak az elején, egy ilyen népmesei történet következik, amiben is Jákob azt mondja, hogy hát akkor legyen a kecskék közül mindaz, aminek ilyen pöttyös meg foltos, az legyen az enyém, a bárányok közül meg a feketék legyenek az enyémek, a többi meg maradjon a tiéd, és akkor itt tulajdonképpen ilyen külcsíny alapján gondolta Jákob azt, hogy feloszthatnák azt a nyájat, amelyre közösen tettek szert, Lábán üzletpolitikája és az Isten áldása Jákob mentén, ez így összeereszte, hogy összerakva, összeadva adja ki ezt a vagyont, amelyet most így formán szétosztanak. És azért mondtam, hogy ez egy ilyen népmesei jellegű dolog, ugyanis az történik, hogy Jákob szintén varázslással, tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, termékenység varázslással, amely már nem először fordul elő a Jákob történetben, utalok itt az előző 11. epizódra, Mandragórára, hogy esetleg még nem láttátok volna, mindenképpen nézzétek meg. Szóval, hogy itt viszont az állatokra alkalmaz a Jákob a termékenység varázslást. Friss favesszőket, azt olvasok, hogy nyárfa, platán és mandula vesszőket szed Jákob, amelyeket bevagdos úgy, ilyen kis vonalakat vágdos vagy farag rá, mégpedig úgy, hogy belülről a fehér rész látszódjon, és amikor a nyáj iszik, akkor oda az itatónál oda leszúrogatja ezeket a csíkos, foltos pálcákat, ugyanis tudja Jákob azt, hogy amikor a nyáj iszik és eleget ivott, akkor szoktak párzani az állatok, és amikor látja, hogy életerős állatok vannak éppen ott, isznak és éppen párzanak, akkor letűzi ezeket a botokat vagy gajakat, amelyek foltosak, és ennek eredményeképpen, ennek a mágiának, és ne lepődjünk meg ettől a szótól, ennek a mágiának az eredményeképpen foltos és csíkos állatok születnek. Amikor pedig satnya állatok mennek, akkor nem rakja ki ezeket a vesszőket, így azok nem lesznek foltosak és csíkosak, és azok így Lábánhoz fognak tartozni. És ugye még eltelik egy jó idő, mire megellenek az állatok, és egyre több és több a foltos, és így tesz Jákob szert hatalmas vagyonra. Megint mondom, itt a mágia és varázslás kapcsán, hogy még itt törvény előtti időszakban vagyunk. Tehát ebben az időszakban nem volt olyan szoros és szigorú kerete annak, hogy mit szabad és mit nem szabad csinálni, hogy elérjük a dolgainkat, és kapcsolatba kerüljünk az Istennel. És azt láthatjuk, hogy a szakasz nem is ítéli el, visszamenőleg sem ítéli el Jákobnak ezt a tettét. Nyilván ezzel lehet vetyengeni, hogy a törvény után, illetve a Krisztus utáni időszakban ez már nem működik, vagy mennyire nem működik, vagy működik, de nem szabad. Ezen lehet így gondolkodni, és ez lehet vitatárgyát képezheti, de itt az ős atyáknak a történetében ez egyelőre még nem probléma. Biblikus szempontból sem probléma. Meglehetősen népmesei ez a foltos bárány, nem foltos bárány, foltos kecske, nem foltos kecske dolog. És azért is nagyon érdekes, mert a magyar mesetörténetben, és van erre példa, az égigérő fa meséje, ami nagyon hasonló ez a Jákob történethez, belinkelem alulra majd a mesét, olvassátok el, ahol egy cigány gyerek csapja be az ördögöt azzal, hogy szintén így nyájakat válogatnak, csak éppen kondát, azaz disznó nyájat válogatnak, kurtafarkú, meg egyenes farkú malacokat válogatnak, és így tesz szert vagyonra ez a cigány gyerek, aki a főszereplője ennek a mesének. Nem tartozik szorosabban a történethez, meg nem kapcsolódik annyira ide, de ide szeretném elétek hozni egy kis exkurzus, vagy zárójelként, azt, hogy nagyon sok olyan dolog szerepel a Bibliában, amely kultúrákon átível. Olyan leírások, olyan történetek, olyan szereplők, vagy éppen olyan lények, akik teljesen egymástól teljesen függetlenül élő kultúrákban megtalálhatók. Ilyen például a sárkánynak a képe, amely megjelenik a Bibliában is, és szinte minden kultúrában megvan a sárkánynak a megfelelője, kb. Pont ugyanúgy írják le, és mindezt úgy, hogy bizonyíthatóan úgy írták le ezt egymással párhuzamosan körülbelül egy időben, hogy ezek a kultúrák akkor és ott nem találkoztak egymással. És itt ez a történet is nagyon izgalmas, ezekkel az ilyen állat, olyan állat, kiválogatom az ilyet, kiválogatom az olyat, melyik lesz az enyém, melyik lesz a tied, amelyet ebben a Jákob történetben is, vagy az égigérő fa magyar népmeséjében is benne van. Ezt nevezi az én általam nagyon tisztelt Carl Gustav Jung, pszichológus, pszichiáter, úttörője a pszichológiának tulajdonképpen, aki Freudnak a tanítványa volt. Ő hozta be ezt a fogalmat a pszichológiába, hogy kollektív tudattalan. Azaz, hogy vannak olyan bizonyos tudattalan tartalmak, történetek, képek, amelyek kultúrától, helytől és kortól függetlenül mindenkiben ott vannak, vagy az emberiség jó részében ott vannak, úgyhogy ennek nincsen, és nincsen logikai magyarázata, nincsen bizonyítékokkal alátámasztható, kísérlettel igazolható magyarázata. És én ebben többek között az Istennek a munkáját, és a mi teremtettségünket is látom. És az utolsó vers nagyon érdekes, amit még ide a végére ide szeretnék hozni nektek, a 43. vers a 30. fejezetből így szól, így ez az ember egyre jobban gyarapodott, lett neki sok nyája, szolgáló lánya, szolgája, tevéje és szamara. Olyan, minthogyha így csak oda lenne biggyeztve. Nem azt írja, hogy Jákob, hanem azt, hogy ez az ember. Ez a bizonyos fokú távolságtartás, viszont már azt jelzi, hogy oké, hogy rendben van az, hogy most itt mindenki jobbra-balra varázsol, különben még majd a következő epizódban is lesz hasonló dolgokról szó, de hogy azért mégiscsak oké, hogy az Isten áldása van rajta, de azért ez sem feltétlenül a legtisztességesebb dolog, legalábbis én így értelmezem ezt a nagyon távolságtartó ez az ember kifejezést itt az utolsó 43. versben. És nagyon érdekes a további szóhasználat is, ugye azt írja, hogy így ez az ember egyre jobban gyarapodott. Ez a gyarapodás szó, ez egy nagyon fontos kifejezés az Ószövetségben és az ősatyáknak a történetében is, de nem csak ott, hanem később is. Nagyon fontos szó, és ez a gyarapodott kifejezés, az ennek a héber eredetie szerepel ott, amikor az Isten azt mondja, hogy nagyon sok utódod lesz majd, és majd megszaporítalak, nagyon megszaporítalak, ahogyan ígéri ezt Jákobnak, úgy általában az ősatyáknak is, de Jákobnak is. Ugyanez a szó szerepel, tehát valóban megtörténik itt magának ennek az áldásnak, profétikus jellegű áldásnak a beteljesülését láthatjuk itt a 43. versben, illetve nagyon fontos az, hogy ez már átvezet, ez a kifejezés átvezet bennünket viszont már Mózes második könyvére is, ugyanis Mózes történetében, vagy hát a Mózes második könyve, a kivonulás könyvének az első fejezetében, amikor arról olvasunk, hogy Izrael népe a szenvedések hatása ellenére is, vagy a szenvedések, vagy az a sok terror, amit velük szemben alkalmazott az egyiptomi fáraó Egyiptomban, annak ellenére is gyarapodott, és egyre többen lettek, akkor is ugyanezt a szót olvassuk ott, Mózes második könyvének az első fejezetében, ami a renget következtetni bennünket, hogy az Isten áldása az nem függ a külső körülményektől. Tehát ahogy a lábán, mondjuk így, hogy igaztalanul becsapta ugye Jákobot, és ott tartotta még plusz 7 esztendőig, miközben nem kellett volna, akkor tulajdonképpen pont ugye egy ilyen jogtalan fogvatartás történik, de az Isten áldása tulajdonképpen áttör ezen a jogtalan fogvatartáson, és ott is megnyilvánul, ahogyan itt ebben a részben olvassuk, és amúgy az egyiptomi fáraó terrorjával szemben is az Istennek az áldása az hatalmasan munkálkodik Izrael népében, és gyarapodnak a szenvedések ellenére is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ennyi volt már a Jákobnak a története, a 12. epizódban lehettünk is együtt, és találkozzunk legközelebb, és folytassuk együtt ennek az ősatyának a történetét. Sziasztok!